Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Rihárd, vendégünk ma este Galló István, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Kezdjük sokkal, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A beszélgetésünk apropója, hogy a hét elején aláírták a Klebersberg intézmény fenntartó központtal az ágazati kollektív szerződést, ez ugye 132 ezer embert fog érinteni a jövőben, január 1-től lépesz hatályba. Ön azt mondta a szerződés aláírása után egyebek mellett, hogy ilyen megállapodást az önkormányzati intézmény fenntartás idején nem lehetett volna kötni. Miért nem?
Egy kicsit rögtön pontosítanom is kell, mert nem igazán ágazati kollektív szerződést kötöttünk. Ha ágazati kollektív szerződés lenne, akkor ennek hatálya kiterjedt volna az önkormányzat által fenntartott óvodákra is, esetleg még az egyházi intézményekre vagy alapítványi intézményekre. Meg kell mondjam, hogy a sztrájkbizottsági megállapodás, amelyet a szakszervezetek januárban írtak alá a kormánnyal, az egy kicsit pontatlanul fogalmazott, amikor ágazati kollektív szerződést említett, illetve hát azt írtunk. Nem lehetett ágazati kollektív szerződést kötni az elmúlt években, évtizedekben, mert bár a jogszabály a szerződés aláírását, megkötését azt a munkáltatóval írja alá, de ennek vannak a kollektív szerződésnek anyagi kihatásai is, amit viszont a fenntartónak kell vállalni. Magyarországon ugye az önkormányzatok tartották fenn 2013. január 1-ig a közoktatási köznevelési intézményeket, és ennyi különböző kondíciói önkormányzattal nem lehetett egyszerre ágazati kollektív szerződést kötni. Most azzal, hogy az intézmények, az iskolák állami fenntartásba kerültek, és egy munkáltatóhoz kerültek, a Klebersberg intézmény fenntartó központ, most nyílt arra lehetőség, hogy egy olyan kollektív szerződést kössünk, ami, ahogy mondta, valóban érint 123 ezer pedagógust, illetve érinti azokat a kollégákat is, akik a Klebersberg intézmény fenntartó központ által fenntartott iskolákban dolgoznak, de nem pedagógusok, hiszen ott azért a foglalkoztatottak egy részének a munkáltatója, az az intézmény vezető, illetve a Klebersberg a fenntartója. És vannak olyan kollégák is, akiket egyébként a munkáltatója az nem a iskolában dolgozik, ez a technikai személyzet, őket ugye kiszervezték, és az önkormányzatoknál vannak, de pedagógus van 123 ezer, akire ez vonatkozik.
Volt egyébként arra szándék vagy kísérlet, hogy ágazati legyen ez a megállapodás?
Ágazati, még egyszer mondom, azért nem lehet, mert nagyon sokféle a fenntartó, és ugye ennek a pénzügyi vonzatát a fenntartónak kell állnia, és hát ennyi önkormányzattal, aki ennyi óvodát tart fenn, az egyszerűen képtelenség, de ajánlás, és ajánljuk, hogy ennek alapján az önkormányzatoknál a szakszervezeti tisztségviselők kezdeményezzék a kollektív szerződés megkötését. Egyébként ugye voltak ilyen kollektív szerződések, hiszen december 31-éig a tavaly megkötött kollektív szerződések még hatályban vannak. Ezzel szeretném megnyugtatni a kollégákat, hogy ez, ami most megkötött kollektív szerződésünk január 1-től lép hatályba, azok a juttatások, amelyeket ők a régi KS alapján kaptak, a második részét, azt most decemberben meg fogják kapni.
Legutóbb, amikor itt járt nálunk, ez szeptemberben volt, hogyha jól emlékszem a tanév kezdetén, akkor azt mondta, hogy a pedagógus életpálya modellel kapcsolatos döntések, amelyek ugye részben béremelésről szóltak, vagy részleges béremelésről, a korábbi tervekhez képest részlegesről, nagyon sok kérdést nyitva hagytak még. Elég kritikusan fogalmazott akkor, mi az, amit ez a kollektív szerződés esetleg megoldott ezek közül, és egyáltalán mi történt, akkor úgy tűnt, hogy egészen markáns nézeteltérés van például a Klebersberg központ és mondjuk önök között.
Igen. A pedagógus életpálya bevezetése, ami szeptember 1-től lépett hatályba ez a törvény, az egyrészt a keresetekről, az új pedagógus bérrendszerről rendelkezett, másrészt pedig erről az új munkaszervezési formáról. Na most azért az rövid időn belül kiderült, hogy az új munkaszervezési forma, amely egyrészt tartalmaz egy úgynevezett tanítással lekötött munkaidőt, azt is tólig határig, másrészt pedig egy úgynevezett kötött munkaidőt. Ennek a problémája az volt, hogy ezt nagyon-nagyon sokféleképpen értelmezték intézményvezetők is, értelmezték a járási tankerületi vezetők is. Ez a kollektív szerződés konkrétan ebben a kérdésben azért teremt tiszta helyzetet, mert arról az ominózus 32 órás kötelező bentartózkodásról úgy rendelkezik, hogy abban az esetben, hogyha az intézményben nincsenek meg ahhoz a feltételek, amelyek miatt a kollega azt a munkát ott nem tudja végezni, akkor az intézmény vezetőnek a saját döntése, hogy a kollégát elengedheti. Tehát ami nagy félelme volt a kollégáknak, hogy a 32 óra bentartózkodáson felül még az intézményben kell maradni, mert a munkát nem tudja elvégezni, ráadásul a munkakörülmények sem minden esetben megfelelőek. Itt ebben a kérdésben ez a kollektív szerződés egy tiszta helyzetet teremtett, és ez nagyon fontos volt, mert azért szeptember óta nagyon sok jelzést kaptunk az intézményektől, kollégáktól, hogy ez nem jól működött, nem működött egységesen, már pedig ugye az állami fenntartásba vétel és ez az egy munkáltató, ez pontosan azt célozná, hogy minden intézményben ezt azonos módon értelmezzék. Ez a kollektív szerződés többek között ebben a kérdésben is tiszta helyzetet teremtett.
Egy kollektív szerződés felül írhat egy törvényi kötelezettséget?
Soha nem írhat felül. A kollektív szerződés erről azt kell tudni, hogy nem alkalmas a jogszabályoknak az átalakítására. A kollektív szerződés az nem lehet ellentétes a jogszabállyal. Azonban a jogszabályon belül pontosíthat, és olyan kérdéseket rendezhet, amelyet a törvény, a kormányrendelet nem rendezett, de nem lehet jogszabály ellenes.
Tehát ez egy ilyen pont volt?
Ez egy ilyen pont volt.
Ez akkor azt jelenti, hogy az intézményvezetők lehetőséget adhatnak arra, hogyha mondjuk nem tud egy pedagógus mondjuk bent javítani, nincs rá hely, nem tudják azt a helységet fűteni, sok minden technikai ok, akkor azt mondhatja, hogy jó, akkor ezt a munkát lehet továbbra is otthon végezni.
Így van.
Milyen kompromisszumokat? Kellett-e kompromisszumot kötni? De mi volt az, amit mondjuk a pedagógusok szakszervezetének fel kellett adni a korábbi elvárásaiból, hogy meglegyen ez a szerződés? Volt-e ilyen pont?
Volt ilyen pont. Azt gondolom, hogy nagyon sok kollega, akit ez érint, ez fájdalmasan érinti, hogy a úgynevezett pótlékok kérdésében, ott ugye a törvény sok esetben egy tólik határt határoz meg. És a kollektív szerződésben, ez egy klasszikus olyan téma, amit a kollektív szerződésben kell rendezni, hogy a pótlékoknak a mértékét milyen szempontok szerint adják. Tehát ugye ki kapja a minimumot és ki kapja a maximumot. Ebben a kollektív szerződésben a pótlékok kérdése az nem szerepel, és ennek az az oka, hogy ennek nem lett volna meg a pénzfedezete. Ugye akkor, amikor az új pedagógus bérrendszert bevezették szeptember 1-től, akkor való igaz, hogy a pótlékokat is megemelték, de a pótlékokat nem differenciálták. Ez igazságtalan, egyébként nagyon igazságtalan, mert a pótléknak sok mindent ki kellene fejezni, azt, hogyha például, mondok egy példát, hiszen volt ilyen javaslatunk a differenciáláskor, hogyha egy osztályban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma magasabb, akkor az az intézményben, abban az osztályban az osztályfőnök nyilvánvalóan többet dolgozik, ezt honorálják a pótlékkal. Vagy azt mondtuk, hogy az első, az ötödik és a nyolcadik évfolyamon, vagy a középiskolában a 9.-12. évfolyamon biztos, hogy az osztályfőnök sokkal több munkát végez. Tehát az ő pótlékuk az legyen magasabb. Na most miután itt elég szűkösek a kondíciók, és a költségvetés a pedagógus életpálya bevezetésekor a pótlékoknak csak a minimális, az törvényben meghatározott minimális részére biztosította a fedezetet, erről lemondtunk. Lemondtunk, mert értelmetlen lett volna ezen viaskodni, hogyha erre nem volt pénz. Sajnálatos módon erre nem volt pénz.
Ja, szeptemberben, ha én jól emlékszem, akkor volt egy másik nagyon fontos vitatott kérdés, ez a túlóráknak a kérdése. Ugye, amikor itt azok a számok jelentek meg, hogy most olyan a pedagógus, az életpálya modellnek az új bérrendszere, az most mennyit ad egész pontosan, mennyivel lesz majd több egy kereset, akkor ugye sokféle szám elhangzott, hogy a túlórákat, ha levonjuk, akkor nem is annyi. Túlóra ügyben a kollektív szerződés jelent valami elmozdulást?
Hogyne, egy nagyon-nagyon fontos pontja ennek a megkötött megállapodásnak az, hogy elismeri, hogy a közoktatásban is vannak olyan helyzetek, amikor az előírtnál, a törvényben előírtnál a pedagógus többet dolgozik, és ezt ellentételezi túlóradíjjal. Ugye a törvény bevezetésekor az a filozófia volt, hogy a pedagógusnak nem lesz túlmunkája, és nem is gondoltak arra, hogy ezért túlóradíjat kell fizetni. Na most az élet azért az mást hozott. Azt látnivaló, hogy bizony többet dolgoznak nem egy esetben a kollégák, mint amit a törvény előír, és a kollektív szerződésben ebből megállapodás született, hogy ezt bizony ellentételezni kell, és ki kell fizetni. Ez egy nagyon komoly előrelépés azzal együtt, hogy mi magunk sem pártoljuk, hogy a kollega túlórát végezzen és többet dolgozzon. Éppen elég munkája van így is, tehát nem jó megoldás, hogyha a kollégának túlórázni kell, de vannak olyan helyzetek, amikor kényszerül erre. Az intézményvezető a munka megszervezése miatt kényszerül arra, hogy a pedagógusnak plusz munkát adjon, de ezt akkor ellentételezni kell, és ebben a kollektív szerződésben ezt sikerült elérni.
Ez az ellentételezés, ez legalább megegyezik a korábbi túlóradíjazással?
Igen, hát ez a 138-as, a pedagógus kollégák tudják, ez a kormányrendelet tartalmazta azt, hogy milyen módon kell a pedagógusnak a túlóradíját kiszámítani. Az a törvény, az a kormányrendelet megszűnt. Most a 32 óra kötött munkaidőhöz képest kell ugye kiszámítani a túlórának a díját. Ez is tartalmazza a kollektív szerződés. Ha úgy nézzük, akkor a kollega most az óradíja az kevesebb, mint a régi szerint. Ezt el kell ismerni. De azt is hozzá kell ehhez tenni, hogy azért szeptembertől, illetve a bevezetéskor az eredeti elképzelés szerint semmiféle ellenszolgáltatás plusz munkáért nem kaptak volna a kollégák. Tehát ezt az eredményt, ezt így kell értékelni, és nem szabad azt mondani, hogy a régihez képest ez kevesebb, illetve lehet ezt mondani, csak azt is hozzá kell tenni, hogy az eredeti elképzelés szerint szó sem volt arról, hogy itt a kollégák a túlmunkáért ellentételezést kapjanak.
Önök tudják azt, hogy kiszámolták a tárgyalások előtt, vagy a tárgyalások közben, hogy ez mekkora terhet jelent a költségvetésnek, tehát mennyi pénzre van szükség, és
nem
van-e arra garancia, nem lehet tudni?
Nem tudjuk, ugye azért azt kell tudni, hogy azért a munkatörvénykönyve is tartalmaz előírásokat arra vonatkozóan, és mi a munkatörvénykönyvét hívtuk, ha szabad így mondani, segítségül, hogy ez a közoktatásban és a köznevelési intézményekben is érvényesüljön, tehát nyilvánvalóan erre egyfajta munkatörvénykönyvi kötelezettség is volt, de ahhoz, hogy a kollégának ne egyéni munkaügyi pereket kelljen az elvégzett túlmunkájáért a bírósághoz, munkaügyi bírósághoz fordulni, ami majd évek múlva egyszer fog dönteni, ezért járható út ez a kollektív szerződés, és hasznos mindenkinek. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan az intézményvezető, mert a Klebersberg intézmény fenntartó központ is egy pénzügyi szorításban van, törekedni fog arra, hogy a kollégáknak a munkaidejét úgy ossza be, hogy a lehető legkevesebb túlórája legyen, amiért fizetni kell. De ezért ez jó a kollégáknak is, hiszen arról panaszkodnak, hogy nagyon túlterheltek, nagyon sokat kell dolgozni. Azt gondolom, hogy az a helyes megoldás, hogyha a kollega csak azt a munkát végzi el, amit a törvény számára előír, és csak a legvégső esetben kerüljön ilyen sor arra, hogy túlóráznia kelljen. Mert a sok munka azért az a minőségnek a rovására is megy.
Ha már itt a pénzügyi szorítást említette, kértek, illetve kaptak-e arra garanciát, hogy erre a túlóradíjazásra, ami a kollektív szerződés szerint jár azoknak, akik mégis kell, hogy túlórázzanak, erre lesz fedezet mindenképpen?
Erről a kollektív szerződéssel azt kell tudni, hogy ennek az aláírását követően ez egy olyan szabály, ami bármelyik munkaügyi bíróságon az abban leírtak, nem lehetnek vitakértése. Ez ugyanolyan, mint egy törvény vagy egy kormányrendelet. Tehát akkor, amikor azért ennek a készítése során sokszor egyeztettek a Nemzetgazdasági Minisztériummal, tehát azért készült ez viszonylag ilyen hosszú idő alatt, mert ez több körös egyeztetést futott meg, és akkor, amikor ebben a dologban megállapodtunk, amikor az óradíjban is megállapodtunk, akkor ezt a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztették, tehát Pintérné Marek Aranka ezt úgy írta alá, hogy ez erre van fedezet.
Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan születik egy ilyen kollektív szerződés. Ugye azt mondtam a beszélgetésünk elején, hogy 131 néhány ezer emberre vonatkozik ugye ez a kollektív szerződés, amit ugye most megkötöttek. Ugye a PS-nek, ha jól tudom, akkor 31 néhány ezer tagja van.
31.500 regisztrált tagunk volt januárban, de hozzá kell tennem, hogy ebben a 31.500-ban az óvodapedagógusok is benne vannak, a technikai kollégák is, akik viszont az önkormányzatnál
tehát
vannak.
Akikre viszont nem vonatkozik.
Azikre nem vonatkozik, tehát körülbelül olyan 22 ezer aktív szakszervezeti tag van a Klebersberg intézmény fenntartó központ által működtetett iskolákban, de ebben a 22 000-ben természetesen a pedagógusok szakszervezetek tagságán kívül ott van a PDS tagság is, a közoktatási vezetők, illetve a közoktatási szakképzési szakszervezet, az zeneművész szakszervezet, a keresztény szakszervezet szakszervezeti tagjai is ott vannak.
Honnan a felhatalmazás, ezt szerettem volna kérdezni, honnan tudja ön azt, amikor tárgyal a Klebersberg intézmény fenntartó központ képviselőivel, hogy ön, illetve a munkatársai, hogy mi az, amiben engedhet, és mi az, amiben nem. Mármint azoknak az embereknek a nevében, akik több mint 100 000-en vannak, és nem mindenki tagja az önök szakszervezetének.
Igen, hát nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. A kollektív szerződés minden hatája és annak tartalma minden munkavállalóra kiterjed. A kollektív szerződés kötésének a jogát azt a törvény a reprezentatív szakszervezetnek adja. Éppen ezért a reprezentatív szakszervezet jelesül most, ugye a pedagógusok szakszervezete az, akinek taglétszáma olyan nagy, hogy a törvény szerint kollektív szerződést köthet. Nagyon nagy a felelőssége, mert amiben ő megállapodik, az minden kollégára fog vonatkozni, függetlenül attól, hogy szakszervezeti tag vagy nem szakszervezeti tag. Szeretném elmondani, hogy akkor, amikor ez készült, akkor egyrészt a mi szakszervezeti tagságunkat megkérdeztük, hogy mit szeretnének a kollektív szerződésbe. Nagyon-nagyon sok levelet kaptunk, azért a kollégák ott helyben, az elmúlt években, évtizedekben azért az intézményekben kötöttek kollektív szerződést, tehát irreális álmaik, vágyaik nem voltak. Mi egyrészt egy ilyet összesítettünk és kérdeztünk. A munkálatokban a szakértői bizottság, amikor összeült és a jogászok ezt készítették, akkor ezen részt vettek a ágazatban érintett többi szakszervezeti vezetők is, tehát a véleményeket ők is hozták. Na most felhatalmazást a végleges anyag aláírására én a pedagógusok szakszervezete ügyvivő testületétől kaptam, de hát azt megelőzően az országos vezetőség is már a nyers változatát látta a kollektív szerződésnek. Tehát a végső csütörtökön este, a végső szövegben, amikor megegyeztünk, azt még csütörtökön éjjel az országos ügyvivő testület egy e-mailes szavazással megnézett és jóvá hagyott. Én ezt így írhattam alá. Ezzel azt szeretném mondani, hogy hát kedves kollégák, aki nem szakszervezeti tag, annak nincs joga beleszólni egy kollektív szerződés tartalmába, mert a szakszervezeti tagság pontosan azt jelenti, hogy azok a megállapodások, szerződések, vagy bármi, vagy esetleg azok a követelések, amit a szakszervezet, bármelyik szakszervezet megfogalmaz, ő az információit a tagságától kéri. Na most, hogyha ezt valaki befolyásolni szeretné, véleményt mond róla, ahhoz elengedhetetlen, hogy szakszervezeti tag legyen.
Ön szerint egyébként miért ilyen kevés a szakszervezeti tag ebben az ágazatban? Mi lehet ennek az oka? Nem tudom, hogy az összes érdekképviselettel együtt, ugyan nem csak a pedagógusok szakszervezetében, hanem az összes többi érdekképviseleten keresztül mekkora a szervezett tagságnak az aránya. De hát ez mindenképpen lényegesen kisebb, mint amennyi az összdolgozó. Miért ilyen kevesen ön szerint?
Hát ennek nagyon-nagyon sok oka van, hogy a szakszervezeti tagság, és ezzel nem csak az ágazatban, itt a pedagógusok esetében van így, vagy a pedagógus szakszervezetek tagsága csökken folyamatosan, hanem más ágazatokban is ez tapasztalható. Feltehetően a kollégák nem mindig elégedettek a szakszervezet munkájával, az elért eredményeivel, és úgy gondolják, hogy akkor az a megoldás, hogy akkor elhagyják a szakszervezetet. Csak tulajdonképpen azzal, hogy a szakszervezetből kilépnek, azzal gyengítik igazán a szakszervezetet, mert a szakszervezetek sok esetben azért nem tudnak ennél sokkal jobb eredményeket elérni a tárgyalások folyamán, és különösen egy közszolgálati szakszervezetről, ha beszélek, én ugye nyilván a közszférát ismerem jobban, egy közszolgálati szakszervezetnek az ereje az a tagságában van, a tagság létszámában van. Egészen más tárgyalási pozícióval ül oda egy szakszervezeti vezető, ha mögötte mondjuk 100 000 regisztrált fizető szakszervezeti tag van, mint hogyha annál kevesebb van. Tehát a közszférában a szakszervezet egy igazi erejét a tagság létszáma mutatja. Míg mondjuk más ágazatokban, ha például gondolunk, hogy egy mindenki számára ismert példát hozzak, a vasutasok, 500 vasutas egy országot meg tud bénítani. Tehát akkor, amikor a kollégák a szakszervezet elért eredményeivel nincsenek megelégedve, és nagyon kritikusan fogalmaznak, és kilépnek a szakszervezetből, tovább gyengítik a szakszervezetet. Nyilvánvalóan egészen más pozícióban tárgyal egy miniszter egy olyan szakszervezettel, ahol tudja, hogy ott van mögötte 100 000 szakszervezeti tag, aki mindenféle akcióra kész és képes.
Bocsás, meg ezt most érezte a tárgyalásokon? Tehát hallott ezt a tárgyalásokon? Hogy
nem. Nem, erre határozottan azt mondom, hogy nem.
Egyébként most akkor fordítsuk meg ezt a kérdést, ugye azt kérdeztem, hogy honnan a felhatalmazás, illetve mi volt a technikája. Hogyan jutnak ezek az információk vissza, hiszen nyilván aki nem szervezett, az nyilván a szakszervezeti csatornákon keresztül nem fog értesülni a kollektív szerződés részleteiről.
Igen. A kollektív szerződésben, az áradékban az is benne van, hogy a munkáltató, jelesül a Klebersberg Intézmény fenntartó központ, és a szakszervezet is a saját hivatalos csatornáink keresztül a kollektív szerződést eljuttatja. Nekünk itt ennek az a módja, hogy egyrészt a pedagógusok szakszervezetének a honlapjára feltesszük, elküldtük a partnerszakszervezeteknek az aláírt megállapodást, illetve a saját információs csatornáinkon a megyei vezetőktől kezdve lefelé a járási vezetőig, intézményekig, ahol szakszervezetünk van, kiküldtük a kollektív szerződést. Én a kollégáktól azt kértem, hogy azokba az intézményekbe is juttassák el, ahol nincs szakszervezeti tagságunk, hiszen a kollektív szerződés rájuk is vonatkozik, és talán ennek elolvasása után ezt egy eredménynek értékelik, és úgy értékelik, hogy esetleg be is lépnek a szakszervezetbe.
De azt mondta, hogy volt a többi pedagógus érdekképviseletre konzultáció a szerződés megkötése előtt is. Az aláírást követően milyen visszajelzéseket kapott tőlük?
Az aláírást követően én írásban kaptam levelet, hogy tehát természetesen a végleges anyag, tehát amikor csütörtökön az utolsó körben az utolsó simítások is elkészültek, csütörtökön éjjel én a társszakszervezetek vezetőinek is ezt elküldtem, és péntek reggel 8:30-ig vártam az írásos visszajelzésüket, hogy elfogadják-e. Tehát pozitív volt a visszajelzés.
És elfogadták, ez azt jelenti.
Elfogadták, igen.
Hogyan tovább, ugye látszólag azt lehetne gondolni, hogy azzal, hogy megvan ez a megállapodás, azok a kérdések, amelyek itt vitatottak voltak, például túlárának a díjazása, vagy a pótlékok kérdése, ezt most lezártnak tekintik? Vagy úgy gondolja, hogy van még itt tér ezekről egyezkedni?
A kollektív szerződés ilyen értelemben most lezárt, de az úgynevezett jóléti juttatások, amit ismertem nevén a kafetéria kérdését, annak a tárgyalása januárban kezdődik el, hiszen a kafetériáról, arról mindig csak az elfogadott költségvetés után lehet tárgyalni. És azért nincs beleírva a strike, vagy a kollektív szerződésben sem, hogy mennyi kafetériát biztosít a munkáltató a munkavállaló számára, mert ez minden évben a költségvetésnek a függvénye. Mint ahogy az előbb is mondtam, ha például ebbe a kollektív szerződésbe beleírjuk, hogy 20 000 forint jár, nem, ez csak példa, tehát nehogy valaki félreértse, havonta 20 000 forint kafetériában állapodunk meg, és ugye ez határozatlan időre szól ez a megállapodás, lehet, hogy a 2015-ös évben a költségvetés csak 10 000-et bír el. Akkor a dolgozó nyugodtan elmehet a munkaügyi bíróságra, és a munkaügyi bíróság neki meg fogja a 20 000-et ítélni. Tehát a kafetériáról, arról a kollektív szerződésen kívül állapodunk meg, és mindig csak egy évre. Ez az önkormányzatoknál is azokkal a kollektív szerződésekkel így történt, hogy mindig az adott év költségvetési mozgástere ismeretében köttettek meg ezek az egyéb juttatásokról a megállapodások, tehát egyrészt ezért nincs így ilyen értelemben lezárva a kollektív szerződés, de van egy másik nagyon fontos oldala, mert az kevés egy kollektív szerződés érvényerő jutásához, hogy megállapodik a munkáltató és a munkavállalókat képviselő szakszervezet, ezzel további feladat van, mégpedig nevezetesen az intézményben a szakszervezeti tisztségviselőnek van feladata, például azzal, hogy ezt a kollektív szerződés leírt pontjait betartják-e. Ő már ott partneriségi viszonyban a munkáltatóval, az iskola igazgatójával, vezetőjével van. Tehát, hogy amint intézményvezető úgy osztja be a kollégákat, pontosan jegyzik-e a túlmunkáját a kollégának, tehát azt a táblázatot, amiben a kötött, illetve a kötött munkaidőt jelzik, azt minden ilyen munkát beírnak-e, mert hogyha túllépi átlagosan azt az ominózus 32 órát, akkor utána fizetni kell. Tehát itt nem zárult le a munka, most már az intézményben van, és felhívom a kollégák figyelmét, nem szabad félni attól, hogy nem írom be csak 32 óráig az elvégzett munkát, mindent be kell írni, mert a jogszabály egyébként ezt írja elő, és ezután, hogyha túllépi, akkor bizony pénzt kap érte.
Galló István, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.